Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Mai napon, hogy minden szerdán, akkor az a program, hogy kérdezd a rabit, lehet feltenni kérdéseket a kommentekben, és igyekszem rájuk válaszolni. Első kérdés már van is, Chaim azt írja, hogy kedves ismerősem, apja zsidó és anyja nem. Nagyon nehezteli, mikor mondom neki, hogy ő nálunk nem számít zsidóknak. Miért nem zsidó, ha náciknak az volt, és Izraelbe is mehetne, ott elfogadják. Mit lehet erre válaszolni? Meg tudom érteni, hogy miért nem tetszik neki. Senkinek nem tetszik az, amikor mondanak neki valamit, amit nem ide tartozol. De az a kérdés, hogy miért nem számít zsidónak, mert az egész fogalom, mint zsidó, azt az Isten találta ki, amikor az Isten azt mondja, a zsidó név, ti vagytok az én népem, stb. Stb. És az Isten az, aki lefekteti ennek, ezeknek a szabályai. És az Isten úgy dönti, hogy Mózes 5. könyvéből kiderül, hogy anyai ágon öröklődik a zsidóság, akkor nincs mire mondani, milyen jó lenne, ha. Hát milyen jó lenne, ha mindenki zsidó lenne, vagy ha senki nem lenne zsidó. Milyen jó lenne, ha mindenki orvos lenne. És milyen jó lenne, ha mindenki történész lenne. De mindenképpen itt van az Isten, aki azt mondja, én mondom, hogy én találtam ki a zsidó népet, és én mondom, hogy ki az, aki zsidó, és ki nem. És természetesen azt nagyon fontos a hangsúly azért nem arról van szó, hogy valami felsőbbség, vagy ilyesmi. Ez zsidó, ez nem zsidó, ettől az Isten elvárja a 613 micvát, ettől az Isten elvárja a Noénak a 7 micvája. Mindenkinek van feladata, mindenkit kell tisztelni, de nem lehet valaki zsidó, ha az Isten azt mondja, hogy anyai ágon öröklödik. Ez egy fontos kérdés, és természetesen ő nem tehet róla, ha nem zsidónak született, de én sem tehetek róla, hogy zsidónak születtem, de az vagyok. Az, aki az, az a lényeg, hogy ő foglalkozom vele. Ő az, aki tényleg komolyan vegyen ezt az egészet. Van egy kérdés, épp mai napon valaki feltette nekem ezt a kérdést, és erre most kihasználom most az időt, és válaszolnék neki. Azt mondta, milyen dolog az, hogy állandóan idézünk a Rashit, Rashi kommentárját. Mi Rashi kitalált mindent, és nekünk kell ráhallgatni. Természetesen a zsidóságban senkinek nincs joga kitalálni semmit, és Rashinak nagyon-nagyon jó forrásai vannak. Rashi válogatta az mondani valóját a Talmudból és a Midrásból, de válogatta, azt mondta, Rashi azt mondta, hogy több lehetőség van, akkor ő döntött emellett, vagy amellett, ahogy megfogalmazta, és ahogy leírta. Szóval Rashi az egy zseniális kommentár a Bibliához, és nélküle nem is lehetne megérteni, nem is lehetne normálisan tanulni a heti szakaszt, vagy a Bibliát, ugyanúgy a Talmudot sem. Péter azt kérdezi, egy idős néni ismerőség nekem adta a nagyapja tfilinjét. A tfilin nagyon kicsi, 1,5 cm, másfél centiméteres mindkét doboz. Lehet ilyen tfilin valódi? Lehet, de sajnos annyi évvel később nagyon kicsi az esélye, hogy az tényleg még kóser lenne. Egy régi tóra, vagy egy régi tfilin, az kopik, és nagyon nehéz az, hogy annyi év után még kóser marad. A kis tfilin az még nehézebb, mert egy kis tfilint előkészíteni, és igazán kóser legyen, megfelelő minden előírásnak, az nagyon-nagyon-nagyon sok munka, és ez itt a kis tfilin még sokkal drágább lenne, mint a nagy tfilin, és ezért kételkedek, hogy tényleg, hogy tényleg kóser és kóser maradt, szóval ez egy nagy kérdés. Történelmi emléke van, szent az, mert ugye bibliai fejezetek vannak benne, de nem ajánlom azt használni a tfilin micvájára. Jó, következő kérdés. Chaim, hol lehet találni azt az idézetet Mózes öt könyvében, hogy ki zsidó és ki nem? Meg szeretném mutatni neki. Ez a be van építve abban a fejezetben, Mózes 5. könyvében, ahol szó van ott a vegyes házasságról, és abból derül lesz ki. Írtam erről a zsidó jók és etikában, talán az első fejezetben, de most így szám szerint melyik fejezet, azt majd meg fogom mondani. Nem emlékszem. Következő kérdés, Rifka azt kérdezi, ellenség kiírtása, ellenség állatát ad vissza. Tórában mindkét írás magyarázatot szeretném. Ellenség kiírtása az így nem szerepel a Bibliában szerintem. Ahol szó van ilyesméről, az háború esetében, ha ők támadnak, akkor a zsidó nép védekezik, ilyesméről van szó. Ellenségnek a kiírtása nem igazán, nincs ilyen előírás. Ellenség állatát ad vissza, erről beszéltünk csütörtök esti órában egy pár héttel ezelőtt, hogy mindenképpen az embernek tudnia kell, hogy még akar is a gyűlölet van, akkor is kell irányítani ezt a gyűlöletet, és korlátoztatni, hogy kevés legyen, és kicsi legyen, és azt is elnyomni, amikor szükség van segítségre. Anikó, ha valaki nem tudja magáról, hogy zsidó, attól még az örökkévaló számon kéri tőle, most két dologtól függ. Első dolog az, hogy valaki nem tudja magáról a zsidó, lehet, hogy tényleg nem az. Azt jelenti, hogy csak akkor zsidó valaki, ha anyai ágon az zsidó. Ha valaki nem tudja a zsidó, mert a nagymamája titkolta, és nem mondta el, és nincs neki meg ez az információja, akkor természetes ilyen esetben az örökkévaló nem tud követelni tőle, hogy teljesíts el a zsidó micvákat, parancsolatokat, amikor az embernek nem is jutott el ez az információ. Ez az, akit a Talmud úgy nevez tinoksinisvá, egy gyerek, aki fogságba került, és semmi információ nem jutott el, hogy ki ő, milyen a vallása, miből áll az ő vallása. Azt jelenti, hogy valójában három szint van a vétkezésben. Van a szándékos vétek, ami elég súlyos, az ember tudja, a tilos is mégis megteszi. Utána van a nem szándékos vétkezés, de mégis hozni kell a szentében egy vétek áldozatot, mert a nem szándékos nem jelenti az, hogy tényleg nem volt képes elkerülni a vétket. Nem volt szándékos, de egy kicsit hanyag volt. Aztán van az a helyzet, amikor tényleg az ember nem tudta elkerülni, mert esze ágában nem jutott probléma, utána nézett volna, akkor se tudta volna. Olyan esetben ez egy kényszerhelyzet. Kényszerhelyzetben ott nem kell semmi. Krisztián, a zsidóságban miért nincs jelentősége az álmoknak? Mert a zsidóság szól, az örökkévalót parancsol az embernek, a tudatos embernek. Amikor észnél van, ébren van, akkor az örökkévaló szól neki. Álmában csak profétáknak szólhat az Isten. A az egyszerű embernek az állam, az annak nincs jelentősége, és ez egy teljesen természetes dolog, hogy lényegében az ember nem tudatosan gondolkodik, és akkor mindenféle maradékú gondolatok járnak a fejében, ami napközben, vagy előző napokban járt a fejében. Ez olyan, mint sokszor a számítógép idő után érdemes újraindítani, hogy teljesen tisztuljon, mert maradt a memóriában maradtak mindenféle szemét maradt. Az agyban is maradt mindenféle szemét, az pedig kerül álmába. Ildikó. Én csak apai ágról vagyok zsidó, de a háború okozta transgenerációs traumát a sejteimben érzem minden nap. Hát ez egy nagyon komoly dolog, és erről vannak még tudományos kutatások is, hogy a holokauszt borzalmai részben sokszor nem is tudatosan a második generációhoz átmegy. Én második generációs vagyok, mind a két szülőim a holokauszt túlélő, anyukám deportálva volt Ausztriában, édesapám pedig itt Budapesten bujkált hamis papírral. Én nem mondanám, hogy felismerem magamban mindenféle olyan dolgok, ami azért vannak benne, mert holokauszt túlélőnek a gyereké vagyok, és mindenki körülött, amikor felnőtt, mindenki a holokausztról beszélt állandóan, de az igen, hogy van bennem egy érzékenység, bizonyos érzékenységre, elsősorban a holokausztra, valaki ezt lekicsiníti, az nekem nagyon-nagyon fáj. Én nem úgy, mint ha valaki lekicsinte valami más történelmi, sokkal jobban fáj, személyesen fáj, és azt is vettem észre, amikor Auschwitzba jártam, és nem akartak beengedni, mert azt mondtak Auschwitz egyben, azt mondtak, az ezen a napon csak csoportok járhatnak, vagy ilyesmi, és ezért, mint magánember nem jöhetek be, nagyon-nagyon fájt ez nekem, és mondtam is, ha nincs jogam bemenni, kár, hogy 70 évvel ezelőtt a nagymamámat bevitték, pedig ő se kért időpontot erre. És én elég idegesen mondtam, és rögtön észrevették, hogy ez egy érzékeny téma, és akkor azt mondtam, jó, a nagymama itt volt, akkor természetesen bemehet. Szóval ilyen érzékenység van, de más traumák vagy ilyesmi nem tudom felfedezni magamban. István felveheti a fegyvert háborúban a kohen, pap és rabbi. Az önvédelem, az ember találja magát olyan helyzetben, hogy védekeznie, akkor természetesen a védekezés az megvan adva, nem csak megvan engedve, kötelező az embernek, hogy védekezzen, meg kötelező neki, hogy éljen. Az embernek mindent meg kell tennie, hogy éljen. De mégis a pap, a kohen nem szolgálhat a szentében, ha akár önvédelemben megölted embert. Ezt mondja a halaká, de ez nem jelenti az, hogy fel van mentve az önvédekezésből. Adjon Istenem, ne legyen szükség ilyen kérdésekkel foglalkozni. Pontosabban foglalkozok olyan kérdésekkel, de csak tudományosan, és ne legyen aktuális oldala ennek. András, ha önnek kellene menekülnie Hazvahalila, és kell dönteni maximum 3 könyvet hozni, gondolom egy humás, az aktuális Dafyomi Talmudi traktátus, és a Tvilin kívül mit hozna az ön könyv szekrényéből? Csodálkozom, hogy nem írsz az, hogy egy szidur, egy imakönyv. Imakönyv, Télim, Zsoltárok könyvével, azt mindenképpen vinném magammal. A, anyukámnak volt egy unokatestvére, Kahán úr, sokszor, a 90-es évben nagyon sokszor járt ide, lehet, hogy András, te ismer, emlékszel is rá, és ő írja az emlékkönyveiben, hogy apjával együtt voltak együtt koncentrációs táborban, és megbeszélt az apja megbeszélte vele, hogy minden nap félre fognak tenni egy kis ételt, azért a Chávez-kor sok ételük legyen, több ételük legyen a Chávez tiszteletére. Kevés étel volt egyébként, de mégis tegyünk félre egy kicsit Chávezra, és akkor a Chávez tiszteletre eszünk többet. Jó, azt mondta, nehéz volt, de azt mondta, megéri a Chávez miatt. Megérkezik a Chávez, péntek este apja nem ad neki több ételt, Chávez reggel, Chávez délben, azt mondja, apu, hol van a Chávez-i étel? Azt mondja az apja, elnézés, elcseréltem azt az ételt egy imakönyvért. Egész imakönyvet kaptam érte. Azt mondja, az elején borzasztóan mérges voltam, mert éhes voltam, és számítottam erre, és utána rájöttem, mondja a Kahán úr, hogy milyen áldás volt ez, mert lényegében ezt tartatta minket életben. Állandóan tudtunk imádkozni is, és ez erőt ad, legalább annyi erőt adott a fennmaradáshoz, mint a fizikai kis kevés kenyer, amit elcseréltünk. És azt mondta, nagyon-nagyon hálás. A végén hálás voltam az apámnak, hogy elcserélte azt a kis ételt, egy imakönyvért. További kérdés, Rivka. Pénteken a szombat bejövetele előtt tanításokat itt lehetne hallgatni, vagy Zoom-on. Pénteken nem a szombat bejövetele előtt. Most egy kicsit a szombat bejövetele előtt van, mert 5-kor kezdődik, és a szombat bejövetele az, azt hiszem, hogy 4:30 vagy 5:20 lesz, de az nem Zoom-on van, hanem ez a Vasvári Pál utcában van. El lehet jönni személyesen, gondolom, hogy Pesten élsz, el lehet jönni, 5-6 van a tanítás az ima előtt, ima után pedig van a szombati étkezés, és akkor van megint egy tanítás, amit én tartom, a betűk és számisztikát a heti szakaszban. Chaim, visszatérő kérdés, Samson és az oroszlán, a méz és a méhek, mit jelent mindez? Épp néztem, idehoztam a listámat, és az első tétel a listám, de nem néztem utána. Teljesen igazad van. Károd nem jelezte nekem előre, hogy mert akkor mindenképpen megnéztem volna. Utána néztem volna. Elnézést. De itt már van 1, 2, 3, 4, 5 kérdés van itt, ami még maradtak az előző órákból. Anikó, kiegészítés, számon kéri tőle a micvak teljesítését? Ha az embernek nem jut el az az információ, a zsidó, akkor az Isten nem kérhet tőle számon a micvák teljesítése. Csak akkor, ha tudja, vagy gondolja, akkor már igen, de nem, akkor nem lehet valakitől számon kérni valamit, amit ő nem is tud róla, hogy hozzá tartozik, hogy egyáltalán zsidó. Rivka. Jachin Boaz a templom a jeruzsálemi szentély két tartó oszlop nevei honnan erednek. Benne van a Bibliában természetesen, de így nem tudok most mondani erről többet, de felírtam. Bline, de jövő héten, hogy térünk rá vissza. Csaba. Mi alapján döntetik el, mikor jött el az idő a betéréshez? Van-e olyan nemes cselekedetet, ami ezt esetleg automatikusan teheti? Nem hiszem, hogy lehet nemes cselekedet. Ha lényegében a betérés nem lehet nagyon gyors, mert a betérésnek a felkészülése azt kell, az ember beleélje magát a zsidóságban, és második természetévé váljon, és ha az ember nem él, nem dobja be magát a zsidóságban, és nem szokja meg igazán, akkor nem lehet betérnie. Ezért a betérésre való felkészülés, sok tudás kell, az emberek tudja kell szombaton, mit szabad, és mit nem szabad, és a kóser étkezés, és sok minden más. Sok esetben az ember nem csak nem tudja, mi a helyes válasz, hanem sok esetben az ember nem is tudja, van egyáltalán kérdés, honnan tudna, ha az ember nem. Szóval sokszor tanulni kell ahhoz, az ember tudja, hogy van kérdés. Aztán meg kell tanulni, mi a dolognak a válasza. Rivka írta a messenger-en, nem tudtam a rabiátort filin.hu-ra rámenni, azt írta, hogy nincs ilyen, lefotozta a messenger-en. Jó, akkor ezt a Haimnak szól, ez nem kérdés itt. András, zsidó és nem zsidó, ha együtt él, akkor mely helyiségekre kell kötelezően feltenni a mezuzát? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ha van egy közös helyiség, ami zsidó-é és nem zsidó-é, nem is biztos, hogy kell egyáltalán mezúza. Mezúza kell olyan helyen, ami zsidó-é. De ha zsidó-é a helyiség, és nem zsidó is lakik azon a helyiségen, az más. De ha két társnak együtt van egy helyiség, akkor nem is biztos, hogy kell rá mezúza. Ha kell, akkor az talán áldás nélkül fel kell rakni, mert a Tóra csak a zsidókat kötelezi a mezuzára. József, mi a teendő akkor, ha egy kósernek vélt ételről étkezés közben derül ki, hogy nem az? Például valaki kinyit egy kóser befőtet, és amikor már a javat megette, észreveszi, hogy egy kukac maradt a befőtben. Gyári hiba. Mi a kérdés lényegében? Ha egy kósernek vélt ételről étkezés közben derül ki, hogy nem az, akkor nem szabad tovább enni azt. Illetve a jövőben is, ahogy előbb mondtam, hogy a nem szándékos véteg, ez olyan véteg, amit elvileg lehetett volna elkerülni, ez ebben jobban odafigyelt volna. Ami azt jelenti, hogy ha van rá esélye, hogy legyen kukac benne, akkor az mindig előre ellenőrizni kell. Ha egy bizonyos étel az ember talált kukac, akkor tudni kell már legközelebb, hogy még egyszer nem szabad. Ezért mindenki semmiképpen nem szabad tovább enni, ha az ember szájában van, azt is ki kell köpni természetesen, mert kiderült, hogy ez nem kóse. Tamás, vajon a moszkvai főrabbi kiállt-e az ukrajnai zsidók védelmében? Természetesen. Pontosan mit jelent a ukrajnai zsidók védelmében mindent tesz, és mindent tesz, és felhívod, hogy mindenki tegyen, imád, stb. A ukrajnai zsidókért, ez magától értető, írt is egy hosszú szöveget, épp egy pár órával ezelőtt olvastam, hogy kiállta a háború ellen, a háború az nem egy jó dolog, az káros, stb. Stb. Épp nem a moszkvai főrabbi, hanem a Oroszország főrabbiról beszélek. András, a micvag is a törvények félretehetek, ha életmentésről van szó, vagyis zsidó orvos dolgozhat szombaton ezen szabály alapján, meg kell próbálnia kibújni a szombati munka alól, ha egy módja van rá. Attól függ, hogy mi a helyzet ad. Ha ő be van osztva, és neki vállalni kell munkát, akkor természetesen nem szabad nem dolgoznia. Ha képes elcserélni ezt a munkát egy nem zsidóval, hogy ne szombaton dolgozzon, hanem hétköznapon, az mindenképpen jó, ami azt jelenti, hogy a munka el lesz látva, de neki, mint zsidó, ő fogja ellátni. voltak barátaim, akik azzal tudtak mindig nagy ünnepekkor és Jom Kippurkor nem dolgozni és nem vállalni munkát, hogy önkéntesen vállaltak a karácsonyt és a szilvesztert, stb. És mindenki nagyon boldog volt, hogy már előre el volt intézve, mindenki tudta, ki lesz a bent karácsony este és szilveszter este. Szerintem az ember, ha történik valamit most és itt, hogy valaki megbetegedett szombaton, vagy ilyesmi, akkor természetesen mindent meg kell tegni, meg kell szegni a szombatot. De olyan munkat szándékosan vállalni, hogy az embernek szükség legyen szombatot szegni, és nincs szükség vállalni ezt a munkát, akkor természetesen jobb, ha nem. András, tudunk, hogy nem szabad enni egy étel, ami főzve volt szombaton. 1973-ban a Jom Kippur háború volt. Emlékszem, mint gyerek, a feszült hangulat a sulban, a zsinagógában, Caracasban. Ez jelent, hogy voltak, akik hallgattak a rádió tévét, és mondtak másoknak a helyzetet. Kíváncsi vagyok, mi volt a helyzet Brooklyn vagy Crown Heights-ban. Például a Rebbe tudta a háborúról, és szabad volt neki érdeklődni, mi a helyzet. Én 1973-as háborúban, mivel én 1965 decemberben születtem, akkor valami 8 éves lehettem, és emlékszem, hogy volt ott egy bolt, egy ilyen édesség, mit tudom én, hát candy store volt, és adta a tulajdonos Sábesz előtt, nem, most beszélek, Jom Kippurkor kitört a háború, és akkor ezért utána szukottkor sátrak, ünnepi 4 nappal később van, illetve a következő sábeszekre, akkor be volt kapcsolva a rádiót nagyon hangosra, és az ember, aki hallani akarta, mi folyik, akkor csak megállt a bolt mellett, hallgatott egy kicsit, és ment tovább, ami azt jelenti, hogy senki nem szegett szombatot vagy ünnepet, de mégis egy kicsit tudtak a hírekről egy kicsit. Emlékszem, hogy az apám nem szívesen állt meg, csak egy nagyon kevés, hogy épet képben legyen, nehogy valami nagy dolog legyen, és akkor imádkozni kell értük. Ünnep alatt általában a hírek, amikor én gyerek voltam, a hírek mindig a rendőröktől jött. Mindig volt rendőri biztosítás a zsinagóga előtt, és a rendőrök szoktak mesélni, milyen hírek vannak. Ez általában. Nagyon sokszor is ez vicces volt, amikor 3 napos ünnep volt, úgy 3 napos ünnep, 2 nap ünnep is még a sábesz, egymás mellett, mondjuk csütörtök, péntek volt ünnep, és utána jön a sábesz, vagy sábesz, és utána vasárnap hétfőn volt ünnep, akkor sokszor elterjedtek olyan hírek, és 3 napon keresztül beszéltünk róla és minden, ünnep kimenetelő után kiderült, hogy kacsa az egész. Az is nagyon sokszor volt. 3 napon keresztül, de mint a valaki egyszer azt mesélt, hogy az izraeli miniszterelnök meghalt volna, és mindenki beszélt, ünnep után kiderült, nem halt meg. De a Jom Kippuri háború általában az ilyen, a rendőrök szoktak hozni a mindenféle ilyen fontos hír. Chaim. Nem, az az előadásról, a Rivka Izraelbe lakik. Jó, elnézést. Chaim egy másik ér. Szombaton kötelező húst enni. Élhet egy zsidó úgy, hogy lemond a húsról? 2 kérdés van itt. A zsidóság helyesnek tartja, fontosnak tartja, felnézi arra, aki lemond a húsról, és szabad lemondani a húsról. A válasz erre az, a zsidóság nem néz fel erre a fogalomra, hogy az ember lemond a húsról. A zsidóság úgy gondolja, hogy amikor az Isten megteremtette az állatot, és megteremtette az emberért, akkor teljesen rendben van az, ha az ember felhasználja az állatot akár evésre, az, amit az Isten megengedett a kóser állatok. Sőt, azáltal, hogy az ember fogyasztja az állati húst, az állat magasabb szintre kerül, állati státuszból, most az embernek a részévé vált, erőt ad az ember, a zsidónak, hogy tegyen egy micszat, vagy ilyesmi, azt szerint az állat egy sokkal magasabb szintre került. Ha az ember lemold a húsról, akkor nincs meg az a lehetőség, hogy az állat magasabb szintre kerüljön, és akkor az állat csak részben tudja kiszolgálni az embert, és nem teljesen. Ezért nem egy fontos dolog, hogy az ember lemond a húsról. Szabad-e lemondani a húsról? Ünnepnapokon elég nagy kérdés, hogy szabad-e lemondani a húsról, mert elvileg kötelező enni a húst Jom Tovkor. Sábeszkor elképzelhető, kicsit könnyebb a dolog az lemondani a húsról, elképzelhető. Egy nagyon-nagyon régi Gutsábeszben volt egy rövid kis írás a témában. Ki fogom azt keresni, ha nem fogom elfelejteni. Chaim, olvastam, hogy Miriam férje, Kaleb, fia pedig Hur. Máshol, hogy nem volt férje, sem gyereke. Mit gondolsz? És azt honnan lehet tudni, hol a forrás? Miriamnak volt férje, és Miriamnak a fia volt a Hur. Szerintem Mózesnak az unoka egyse volt a Hur. Rási is idézi. Az, hogy Miriamnak nem lett volna a férje, és nem lett volna a gyereke, nem tudom, hol olvastál, de szerintem az nem helyes. Csaba, a vasárnap a zsidóság szempontjából munkanap, a válasz, hogy igen. A Tóraban az van írva, 6 napon keresztül dolgoz, és a 7. napon pihen. Ha 7. napon kötelező pihenni, a 6 napon keresztül szabad dolgozni, helyes dolgozni, azt mondom, helyes dolgozni, mert van egy olyan midrás, a Rabbi Shimon ben Yochai azt mondja, hogy 6 napon keresztül dolgozni, az is egy micva. Micva az, az ember teremtsen, alkosson, legyen alkotása hétközben, és ugye is szombaton pedig kötelező micva a pihenése. István. A Mózes második könyvében szereplő leírás szerint a Fridláda hordozásra szolgáló, sarokban elhelyezett karikákat színaranyból kell készíteni. Viszont a színarany viszonylag lágy, ezért a Fridláda nagy súlyának hatására erősen deformálódott ott. Erről nem esett még szó a Tóra magyarázataiban? Ez egy nagyon jó kérdés, és ez egy visszatérő téma, és sokszor felmerül ez a kérdés, de nem tudom, miért csak a karikákra teszel fel a kérdést, miért nem maga a ládára. A ládára is ugyanez a kérdés, sőt, van a ládának fedele. A fedele ilyen vastag, egy tefah vastag, 8 centi vastag, és szintén a tiszta arany akar lágy, puha, és akkor hogy lehet, hogy egy ilyen nagy egy méteres, két méteres helyet ott lefedik. Ez egy kérdés, ami sokszor fordul elő, és be kell vallanom, hogy soha nem tudtam meg, hogy pont mi a helyes válasz erre a kérdésre. Tudom, hogy létezik ez a kérdés, de az igazi válasz erre. Nem tudom, de ha sikerül kideríteni, akkor mit szólnak talán a jövő héten. Stefan, ha van, szabad kérni az Istent, hogy büntetés ellenük vétkezőt, mi a teendő? Nem tudom, most nem Isten, mi az a rövidítés? Ha nem szabad kérni ítélj, hogy büntetés ellenük vétkezőt, mi a teendő? Á, azt hiszem, hogy jó, értem a kérdést. Ha nem szabad kérni, ugye ez talán kapcsolódik az, amiről beszéltünk a Zohár órán végén, hogy nem egy jó dolog, hogy az ember csak azt mondja, Isten büntes meg a másik embert, mert ő vétkező, mert az ember, amikor azt mondanak az égben, az Isten büntese meg őt, mert vétkező, mi van vele? Talán te is vétkező vagy. És akkor lehet, hogy rosszabbul jár az, aki a témát felhozta, mint az, aki a vétkező. Mi a teendő? A teendő, hogy Dávid király imádkozik a Zsoltára könyvében, a Talmud is kiemeli, hogy ott van egy olyan kifejezés, Yitamu hataim min haaretz, legyen vége a vétkeknek a földről, tűnjen el a vétkek a földről, és a Talmud azt mondja, a vétek tűnjen el, a véteknek legyen vége, és nem a vétkezőnek. Azt jelenti, hogy szó sincs arról, hogy büntessen, hogy tűnjen el a vétkező, hanem ne vétkezen tovább, és az ember életben maradhat, sőt, nagy szádik is lehet belőle. István. Ha szombaton kabátban megyek a zsinagógában, akkor azt természetesen levesztem, és távozáskor újra felveszem. Ez nem mond ellen annak a szabálynak, hogy szombaton semmit nem szabad a zsinagógába vinni, illetve onnan elhozni. Az egy nagyon jó kérdés, ezt a kérdést teszed fel, akkor miért nem teszed fel a kérdés a zakóra, az ingre, a szemüvegre, nadrágra, a cipőre? Hát azt is visszünk a zsinagógába, visszük azt az utcán, tovább visszük, amikor hazamegyünk. A válasz erre az, hogy mindent, amit az ember felvesz, azt az ember nem viszi. Viszi az, ha az ember ha ezt a kaftánt kézbe viszem, akkor megyek én az utcán, és visszam a kezembe a kaftánt. Ha felveszem a kaftánt, akkor nem mondom azt, látom egy embert az utcán, és vitted kaftánt. Hanem az ember ment az utcán, és fel volt öltözve. Ha fel van öltözve, akkor az embernek a részévé válik, és az szabad. Ugyanígy szabad ruhát felvenni, és ugyanígy szabad ékszert felvenni. De más dolgokat felvenni nem szabad. Például, ha az ember egy könyvet ide a fejére fogja venni, és akkor felvette a könyvet, nem vette fel a könyvet, viszi, csak általában az ember visz valamit a kezében, ő pedig viszi a fejét. Ez nem számít. Felvenni az, amit szoktak felvenni, ami arra való, hogy az ember felvegyen, és azt az ember felveszi, semmi probléma nincs vele. Anikó, Peszachra külön étkészlet kell. Több ilyenre van szükség, mert esetleg nem lehet elmosogatni. Miért nem lehet elmosogatni? Peszachkor külön étkészlet kell, mert az hétköznap, szint, amit használtunk egész évben, az nem kóser, pészelem használtunk, az kenyérre, morzsákra, mindenféle kovászos ételre. Peszachkor, peszachi körülmények között el lehet mosni, azt használni, ezt természetesen, majd fogunk egy kicsit beszélni is a peszachi felkészülésekről, de ezt már csak Purim után. Tamás, ha már hús, mi a helyzet a csirkével? A válasz erre az, hogy a csirke, amikor kötelező enni hús, például Jom Tovkor ünnepkor, akkor húst kell enni, és nem csirke. Kósersági szempontból a csirke az olyan, mint a hús, a marhát le kell vágni, a csirket is le kell vágni, a marhát ki kell sózni, a csirket is ki kell sózni, de az igazi hús az a marha, vagy a négy lábú állat, a csirke, a baromfi az nem igazi hús ebben a szempontban. De ugyanúgy nem szabad keverni a tejjel, ugyanúgy kell várni a csirke evés után 6 órát, mint a marha hús után. József, sok menekült érkezik Magyarországra Ukrajnából. Befogadhat egy zsidó család, egy katolikus menekült ukrán családot? Micvének számít ez? nem okozhat problémát a vallásosok, a vallások és szokások közti különbség, kóser konyha vitele, zsidó életvitel szabályai, stb. Természetesen lehet ettől probléma, és ettől vigyázni kell. Mindenképpen gondoskodni kell, hogy egy család, aki menekült Ukrajnából az életért, lényegében megmenteni akarja az életét és családja életét, hogy megérkeznek Magyarország, legyen nekik hol lenni, hogy legyen fedelük a fejük fölött, legyenek ellátva étellel, stb. Természetesen hasznosabb, hogy nem zsidó kerüljön, nem zsidó családhoz, zsidó kerüljön zsidó családhoz, hogy itt nem lenne ilyen problémák, amit felveszel, de ha nincs más lehetőség, akkor természetesen fogadja be az ember egy nem zsidó családot, akkor nagyon kell vigyázni, hogy a kóserság tovább is maradjon, hogy akkor a nem zsidó családnak alkalmazkodnia kell a vallási előírásokhoz, mert nem akkor a zsidó családnak lassan nem lesz hol élniük. Lehet, hogy fizikailag lesz hol élniük, nem lesz hol enniük, mert tréfli lesz a konyhájuk. Rivka azt írja, mindenből másik kell, só, cukor, kávé, fazék, stb. Pohár, ez teljesen igaz. De majd beszélünk erről Purim után. István. A katolikus és a keleti úgynevezett ortodox keresztény liturgiában vélhetően zsidó örökségként ma is rendszeres a füst liturgiai használata. Ez mennyire maradt meg a zsidó vallásban? A füst liturgiai használata. Nálunk nincs semmiféle füstelőszed, vagy ilyesmit nem mutatunk be a zsinagógában, olyan nincs. A szentébe volt, és a szentébe lesz, de a zsinagógában nincs ilyen. Chaim, ki nem tudta, hogyan kell a menorát elkészíteni, vagy Cállal és vagy Mózes? Amikor az öreg való szólt Mózesnak, akkor Mózes nem tudta. Ha Mózes nem tudta, akkor Becállal se tudta, mert Mózesnek el kellett volna mondani a Becállalnak. És ezért azt mondja, a Midrash Rási idézi, hogy az végelezőrök azt mondta, dobjátok be az aranyat a tűzben, és kijött a menóra. István. A Herz Biblia fordítás egyik lábjegyzete utal arra a szombati tilalmak kapcsán, hogy egyes zsidó csoportok még világítás és fűtés céljára sem használtak tüzet szombaton. Léteznek ma is ilyen zsidó irányzatok, ezek a karaiták voltak, akik azt mondtak, hogy nem az a lényeg, hogy Lotte váró és Holmos volt, ha nem szabad tüzet gyűjteni, hanem ők azt mondták, hogy nem szabad a tűz égjen a zsidó házban, hanem nem szabad, hogy meleg legyen, télen hideg kell, hogy legyen, az étel hideg kell, hogy legyen, sötét kell, hogy legyen. Ma alig vannak karaitak, az pár száz, talán egy pár ezeren vannak még. Chaim, Eszter könyvét meg lehet hallgatni magyarul itt, eszter.filin.hu. Ez nem helyesíti a héber felolvasást, de érdemes elolvasni, az ember tudjam, hogy amikor Purim jön, akkor amikor felolvasok, akkor tudjon, mit olvasák fel. A Purim, még egyszer mondom, az március 16-án este olvasunk fel először az Eszter könyvet, március 17-en reggel, vagy napközben másodszor. András, milyen programokat tervezzel Purimra tartani? Púrimkor természetesen este, ahogy most mondtam, szerdán este lesz, azt hiszem, 16:30-kor lesz az a Márin esti imas, aztán az esztekönyvnek a felolvasása. Reggel 8 órakor kezdődik az ima, körülbelül 9-kor lesz az esztekönyvnek a felolvasása. Napközben lesz a Salahmónusz, ez jelenti a két ételajándékat egymásnak, illetve cudzókok adakozás szegényeknek. Este lesz a nagy purimi étkezés. Én úgy tervezem, hogy idén a purimi étkezéshez tartozik a kabbala zsidó misztika. Ami azt jelenti, hogy természetesen hangulat kell, hogy legyen, de én magyarázni fogok a Eszter könyvet a kabbala alapján. Ugyan a kabbalát kicsit másképpen mélyebben nézi a dolgokat, ez lesz a purimi étkezés csütörtökön este a Vasváriban. Teljesen kabbala a zsidó misztika alapján. Háj, mit jelent, hogy Bezalel Isten árnyékában volt? Isten árnyékában volt azt jelenti, hogy az Isten ihlete ott volt, hogy érezte, mi az, amit kell. Körülbelül ezt jelenti, hogy Isten árnyékában volt. A történet úgy szól, hogy Mózes elmondta neki, milyen sorrendben kell a... Mózes elmondta neki, milyen sorrendben kellene a miskánt, a sivatagi szentét felépíteni, és erre azt mondta neki, és azzal kezdte a frigyládát először, aztán az asztalt, a menórát, szörnyegeket, és aztán a falakat. Erre azt mondja neki, Bezalel, biztos vagy ebben a sorrendben? Én nem vagyok biztos benne, mert nem logikus. Hát egyszerűen megcsinálom a frigyládát, hova fogom tenni, amíg nincs hova tenni. Inkább az örökélő mondta neked ebben a sorrendben, mert fontossági sorrendben mondta, mert a frigylád az a legfontosabb tárgy a szentében, de építeni kell azt, elkészíteni kell azt praktikus oldalról, először a falakat, aztán a tetőt, a szörnyegeket, aztán minden is. Erre azt mondja neki, Mózes, tényleg igazad van Isten árnyékában, hogy azt szinte megérezte azt, amit én nem tudtam. Háim, Egyiptomból olyan hirtelen gyorsan jöttünk ki, hogy még a kenyer sem tudott elkészülni. Hogy volt idő és eszköz a sittimfa szállítására? Az nagyon jó kérdés. Ugye, mert a Midrás azt mondja, a sittimfát vittek magukkal, de talán a válasz erre az, a sittimfát az már napokkal korábban, hetek, hónapok, évekkel korábban már elkészítették elvinni. A friss kenyeret nem lehetett elkészíteni hetek vagy hónapok korábban. Azt mindig azon a napon akar kell készíteni, és akkor nem volt időt kelljen a tészta. Következő kérdés szintén Háimtól. A sivatagi vándorlás alatt mitől lett az egyik ember gazdagabb, a másik szegényebb? Mit dolgoztak, mikor volt minden? Mikor volt minden? Nem tudom, hogy írva van, hogy a vándorlás során lettek szegényebb és gazdagabb. Szegényebb és gazdagabb akkor lettek, amikor elhagyták Egyiptomot, menni vagyont vitt ki Egyiptomból. Az egy lehetőség. Másik lehetőség, hogy költeni lehetett. A Talmud azt mondja, lehetett vásárolni mindenféle dolgokat ott útközben, ott a sivatagban, gondolom ilyen beduinaktól, és ezért lehetett költeni, és akkor így az ember szegényebb lesz, még útközben és a sivatagban. Dolgozni nem nincs írva, dolgozni, inkább Tórát tanultak Mózestől. Háim. Mazel tov, jó szerencsét, ezt mondjuk egymásnak. Az, hogy kivel mi történik, szerencse kérdése, a véletlen műve lenne? Szerintem itt a fordítás szerencse, a mai ember azt mondja, hogy ez az azonos azzal a véletlen. A zsidó azt nem hiszi, semmi nincs véletlen. Sőt, amikor azt mondjuk Mazal Tov, ez azt jelenti, hogy jó mázli, és nálunk a mázli elvileg azt jelenti, hogy ami elő van írva, jó dolog van neked előírva, legyen jó dolog előírva neked, legyen egy jó jövő, de nem a véletlen. Szó sincs róla, mert nincs véletlen. A jó és a rossz minden az Istentől van. Igen, ez amikor azt mondunk, hogy szerencse, az igazad a mai ember, magyarul mindenképpen, a szerencse azt jelenti a véletlen, de a zsidóságban nem úgy értjük, nem értjük ezt el, az biztos. És még az utolsó kérdés, utolsó előtti, Eszter könyvet kétszer kell meghallgatni, vagy egyszer is elég, kétszer este és nappal is. Este és reggel, este és nap közben. A Vasváriban lesz reggeled olvasás, körülbelül 9 órakor, és aztán délután, az Úda Purim étkezés előtt megint lesz, az körülbelül 5 órakor lesz, délután 5-kor. És az utolsó kérdés Háimnak, a lányoknak nincs semmi beavatási szertartás, felavatási szertartás, mint például a hajvágás vagy a brisz a fiúknak. Van egy bat mitzva ünnepség, ami az utóbbi 30-40-50 évben elterjedt, megünnepeljük, de nincs olyan, mint hajvágás, mert az nincs a lányoknak nem kell hagyni egy pajesz, nincs olyan, mint tfilin rakás, az van. Egy másik ünnepség van, részben ünnepség, amikor a lány kezdi a 3 éves korban, körülbelül 3 éves korban meggyújtani a gyertyát, az pedig egy új kezdés. No, akkor köszönöm a figyelmet, nagyon örültem, ma is nagyon jó, nagyon sok jó kérdés volt, és köszönöm a kérdéseket, mert ilyenkor gondolkodni kell a válaszra. Holnap majd folytatjuk azzal a kérdéssel, az lesz a holnapi előadás, nem a heti szakasz, inkább az Eszter könyvhez, világpolgár vagy gettózsidó. Ez lesz a holnapi téma. Vasárnap majd beszélünk háborús kérdésekről, ami most az ukrajnai háború kapcsán merült fel, és akkor hétfőn a Zohár, a Kabbalának az alapkönyve, kedden a haszid történeteket. Köszönöm szépen mindenkinek, jó éjszakát kívánok mindenkinek!